Az MVM csoport által előállított villamosenergia 92%-a karbonsemleges forrásból származott az év első 6 hónapjában. A napelem beruházások természetpozitív megvalósítását vizsgálják egy nemzetközi munkacsoportban a Corvinus Egyetem munkatársai. Már az orosz olajexporton is látszanak az olajfinomítók ellen végrehajtott ukrán dróntámadások. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Közzétette a 2025 első félévi konszolidált pénzügyi beszámolóját az MVM csoport. A társaság az adatok szerint 222 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el, ami megegyezik a 2024-es első félévi eredménnyel. A csoport által megtermelt villamos energia 92%-a tiszta, karbonsemleges energiaforrásból származott az év első 6 hónapjában. A részleteket Fazekas Lászlótól, az MVM ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesétől hallják.
A féléves beszámoló azt mutatja, hogy az MVM csoport a meglehetősen hektikusan változó energiapiaci környezetben is stabil, a tavalyi első féléves kiemelkedő eredménnyel lényegében megegyező 222 milliárd forintos adózott eredményt tudott elérni. Az MVM csoport árbevétele az első fél évben 2588 milliárd forint volt, minimálisan csökkent tavalyi év első fél évéhez képest. A működési ráfordításaink is csökkentek, így a működési eredmény tekintetében 2%-kal magasabb értéket, 336 milliárd forintot ért el a csoport. A csoport stabil és konzervatív pénzügyi gazdálkodását a nemzetközi hitelminősítő ügynökségek is elismerték. Évelején a Moody's Ratings befektetésre ajánlott kategóriájú besorolást adott a társaságnak, majd júniusban az S&P Global Ratings is megerősítette a befektetésre ajánlott besorolást.
Milyen tevékenységek alapozták meg a működési bevételt és az adózás utáni eredményt? Tulajdonképpen mi az, ami ezt a plusz 2%-os növekményt eredményezi?
Az MVM a hazai villamosenergia és földgáz értéklánc szinte minden elemében jelentős pozíciókkal rendelkezik, a termeléstől kezdve az infrastruktúra üzemeltetésen át a kereskedelemig. A diverzifikált tevékenység jelentős biztonságot és stabilitást ad gazdálkodási szempontból is. A társaság teljesítményét jelentős mértékben támogatta az egy évvel ezelőtt megvásárolt azerbajdzsáni Shah Deniz gázmező 5%-os részesedéséből származó nyereség. A sikeres kitermelési projektben szerzett részesedésünk egyúttal erősíti Magyarország ellátásbiztonságát és további forrásdiverzifikációját a földgáz és a kőolaj terén egyaránt. Emellett az MVM csoport Csehországban is jelentős piaci pozíciókkal rendelkezik, piacvezető az energia kiskereskedelem területén. Összességében a nemzetközi tevékenységek egyre nagyobb részét teszik ki a csoport árbevételének és eredményének.
Miként tartható, vagy akár növelhető-e a mostani eredmény az idei év második fél évében? Hogy látják?
Anélkül, hogy a jövőre vonatkozóan pénzügyi indikációt adnék, amit fontosnak tartok megjegyezni, hogy szeptember végével újabb nemzetközi akvizíciót zár az MVM csoport. Az eddigi kisebbségi részesedésünket megnövelve, az MVM többségi részesedést szerzett Szerbia két piacvezető energetikai kivitelező társaságában. Az újonnan a csoportba bekerülő szerb társaságokon keresztül az MVM aktív részt tud vállalni a régió legnagyobb energetikai beruházásaiban, beleértve erőmű rekonstrukciókat, megújuló energiafejlesztéseket és okosmérő telepítéseket is. És az újonnan bekerült társaságok eredménye azt gondoljuk, hogy szintén hozzá fog járulni a csoport eredményességének növeléséhez.
A pénzügyi eredményben közölték azt is, hogy 92%-os a karbonmentes termelés. Mit jelent ez a gyakorlatban, illetve milyen további tervek vannak?
A karbonmentes termelésből mintegy 84%-ot a paksi atomerőmű termelése tett ki, 8%-ot pedig a megújulók, tehát a nap, szél és vízerőművek termelése. A zöld átállás az MVM csoport stratégiájának alappillére. Ennek fontos mérföldköve ez az első féléves, egyébként európai viszonylatban is magas karbonmentes termelési arány. A paksi atomerőmű továbbra is a hazai villamosenergia termelés gerince. A következő évek egyik legfontosabb feladata az atomerőmű üzemidő hosszabbítása, annak érdekében, hogy a 2050-es évek közepéig tudjon az erőmű tiszta és biztonságos módon a hazai fogyasztók részére villamosenergiát előállítani. Emellett a megújuló termelési kapacitásunkat az elmúlt három évben közel háromszorosára 880 megawattra bővítettük, és ennek további jelentős növelésére készülünk a következő években.
Az év hátralévő részére, vagy akár közép-hosszú távon milyen beruházási fejlesztési terveik vannak, illetve említett már egyet, ami folyamatban van, vannak-e még hasonló beruházások, illetve vásárlások?
Dekarbonizációs stratégiánk másik nagyon fontos pillére a Mátrai erőmű szerkezet átalakítása. A visontai telephelyen szeptember 9-én történt meg az 520 MW kapacitású új, modern földgáztüzelésű erőmű alapkőletétele. Az erőmű várhatóan 2028-ra készül el, és nagy szerepe lesz az időjárás függő megújuló termelés kiegyensúlyozásában. A zöld átállás keretében egyébként nem csak a villamos energiatermelést, hanem az infrastruktúrát és az energiatárolási kapacitásokat is fejlesztjük, annak érdekében, hogy a növekvő fogyasztási igényeket ki tudjuk szolgálni, illetve a megújuló erőművek növekvő számát hálózati szempontból kezelni tudjuk. Idén az első fél évben 68 milliárd forint beruházást hajtottunk végre a hazai villamosenergia átviteli és elosztási hálózatokon. És jelenleg több mint 100 megawatt energiatárolási kapacitás fejlesztésén dolgozik az MVM csoport. Ennek befejezése, illetve további energiatárolási, illetve hálózati beruházások építése szintén a következő időszak jelentős feladata lesz.
Fazekas Lászlót, az MVM ZRT gazdasági vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként azt vizsgálják a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai, hogy miként lehet a napelem beruházásokat olyan természetpozitív megoldásokká alakítani, hogy az ökoszisztéma helyreállítását is segítsék, és tiszta energiát is termeljenek. A kérdést természetvédelmi és közgazdasági szempontból is vizsgálják, mondta el az Energiavilágnak Naffa Helena, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartható pénzügyek kutatóközpont vezetője.
Ugye a napelemeket nagyon nagy területeken telepítik Európában, és a projektünk vizsgálja Spanyolországban lévő napelemparkokat, és ott nagyon nagy területeket foglalnak el, mezőgazdasági területeket. De a másik három ország, amit szintén vizsgálunk a projektben, az Svédországban található napelemparkok, illetve Lengyelországban és Portugáliában. Tehát mindegyik országban kicsit más felhasználása van ezeknek a területeknek, de amikor mezőgazdasági területekre telepítenek napelemparkot, akkor természetesen élőhelyet veszünk el, a föld használatot alakítjuk át, és így ez negatívan hat a biodiverzitásra.
Kikkel folytatják ezt a kutatást? Kik vesznek részt ebben a kutatásban?
A Biosolar projekt, ez egy nemzetközi multidisziplináris konzorciumból áll, tehát 8 országnak a kutatói és vállalati partnerei vesznek benne részt. A konzorcium vezető egy spanyolországi kutatóműhely, a Cordobai Egyetem vezeti ezt a konzorciumot, és továbbá részt vesznek portugálok, lengyelek, ők mint természettudósok, biológusok, zoológusok lefedik a természettudományoknak a különböző területeit, illetve a közgazdasági és társadalomtudományi részét a kutatásnak ott a Concordia Egyetem Kanadából, a Ljubljanai Egyetem Szlovéniából, a Reykjavik Egyetem képviseli Izlandot, illetve mi a magyar partner, a Budapesti Corvinus Egyetemről vannak kutatóink.
Vannak jó példák a világban, hogy hogy lehet úgy területeket, jelentős nagyságú területeket felhasználni, és azokra napelemet telepíteni, hogy az közben ne essen ki teljes egészében, mondjuk így a természetes körforgásból, és úgy is működjön, mint korábban, hogy egy termőföld, egy élőhely az állatoknak, növényeknek?
Az a lényege, hogy a naporöművet úgy telepítsék, és úgy tervezzék meg, hogy minél kisebb káros hatással járjon az ottani élővilágra. Tehát ezt a kutatást már korábban elkezdték a zoológus kollégák Spanyolországban, ahol olyan konkrét méréseket és tervrajzokat tudtak átadni, melyel javaslatot tettek arra, hogy hogy lehet a napelemeknek az elrendezését, orientációját és darabszámát áttervezni úgy, hogy minél kisebb energiatermelés kiesés árán növeljük a biodiverzitást. És itt jön be a mi szerepünk a közgazdászoknak, hogy megnézzük, hogy milyen átváltások, milyen kompromisszumokat kell itt kötni, tehát nyilván itt a kevesebb energiatermelés jelenti az elszalasztott bevételt, de ennek az ellentételezése pedig az, hogy van egy pozitív ökológiai hatás. Ennek milyen közgazdaságtani jelentősége van, hogy csökkenti a kockázatokat a befektetők számára, vagy a területen élők számára, reziliensebbé válik, válságállóbbá válik, milyen többlet ökoszisztéma szolgáltatásokat lehet elérni ezáltal. Ezt természet alapú megközelítésnek neveznek, NBS, Nature Based Solutions, aminek az a lényege, hogy természet alapú megoldásokat próbálunk javasolni. Csökkentsük az élőhelyek feldarabolását, vagy hogy ne használjunk vegyszereket, gyomirtókat.
Önmagában az ökológiai hatás miatt kutatják ezt, kicsit durván fogalmazva, a biodiverzitás az egyfajta öncél, amit természetesen hát az ember által gerjesztett környezeti hatások kivédése, vagy itt a másik oldalon van valami fajta haszon is. Értem ez alatt azt, hogy az energia termelésen túl másra is tudják majd azt a területet használni, vagyis olyan biodiverzitást próbálnak megteremteni, amellyel egyrészt egy területen energia is képződik, másrészt pedig mondjuk valami fajta termény.
A fő cél az, hogy mivel fenntartható beruházást szeretnénk eszközölni, a megújuló energia termelésnek van egy mellékhatása, hogy ennek lehet egy negatív hatása a biodiverzitásra, ugyanis megváltoztatjuk az élőhelyet, megváltoztatjuk földhasználatot. Ennek a káros hatásnak a csökkentését tűztük ki célul, illetve hogyha lehetséges, akkor még akár pozitív hatást is érjünk el. Nem az az elsődleges cél, hogy itt élelmiszert termesztünk, miközben ott napelemek vannak, mert ez tervezésben nem lehetséges, hanem inkább az, hogy a természet meg tudja őrizni az élőhelyét, ezáltal nagyon sok ehhez kapcsolódó ökoszisztéma szolgáltatás továbbra is fennáll. Mondok egy példát, például, hogyha megmaradnak a vadvirágos mezők, akkor a beporzók számának a növekedése várható ettől, a talaj minőségének a javulása, vagy a víz megtartó képessége ennek a területnek. Ennek pozitív hatása lehet még a szomszédos területekre is. De ha belegondolunk abba, hogy mi történik a területtel, miután véget ér a napelemes beruházás, elérték az elévérési idejüket, akkor milyen területet adunk vissza a természetnek. Azt a természettudós kollégák már kimutatták, hogyha gyomirtót használunk, vegyszereket használunk, akkor már alkalmatlan lesz az a terület élelmiszer termesztéshez. Tehát nekünk arra kell gondolnunk, hogy nem csak az energia ellátásunk fontos, hanem hosszú távon élelmiszert tudjunk termeszteni, vagy az, hogy a természetnek is visszaadjunk területet, mert nagyon sok pozitív szolgáltatást kapunk a természettől.
Mivel vehető rá egy beruházó, hogy az ökológiai egyensúlyra is figyeljen, ne csak a várható profitra?
Pontosan rátapintott a lényegre, mert ez a kutatásunk fő célja, mármint a közgazdászok által vezetett munkacsomagnak. Itt a biodiverzitás pénzügyek, mint új tudományág és új terület jelenik meg. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen innovatív pénzügyi megoldásokat tudunk kidolgozni kockázatkezelésben, vállalatértékelési modellekben, hogy a magántőke valóban olyan beruházásokat finanszírozzon, amelyek természetpozitívek.
Csak ugye itt előszokott jönni a zöldre mosás kérdése, hogy olyan dolgokat csinálnak beruházók, hogy úgy tűnjön, hogy ők a világ legkörnyezetbarátabb iparát vagy termékét állítják elő vagy működtetik, ehhez képest egy nagy trükk az egész. Ezt hogy lehet kivédeni ilyen esetekben?
Igen, ez az egyik legfontosabb célja az ilyen projekteknek, hogy minél kevésbé fordulhasson elő a zöldre mosás vagy a zöldre festés kockázata. Ugye nem mindig szándékos a greenwashing jelenség, még a legjobb szándékkal is nagyon könnyű egy beruházásnak az értékelésénél félreértelmezni, vagy azt gondolni, hogy ez nem lesz káros a természetre vonatkozóan, és mégis az. Itt kulcs szerepet játszik az a technológiai fejlődés, amin átmentünk, vagy amit megéltünk a mostani korban. Most már elérhetők számunkra műholdas felvételek, a mesterséges intelligenciával fel lehet dolgozni ezeket, és a biodiverzitás állapotának a felmérését, és arra utaló indikátorokat most már szoftveresen is lehet mérni, illetve a biológus kollégáink a helyszínen mintavétellel fognak méréseket végezni a 3 év során, amivel meg tudják erősíteni, hogy valóban pozitív elmozdulás történt-e. Ugye ez az egyik kutatási kérdésünk.
A 3 évet említette, ez azt jelenti, hogy ez a projekt 3 éves, és nagyjából 3 év múlva készítenek el egy olyan anyagot, amit be tudnak mutatni akár a kormányoknak, akár a befektetőknek, akár a szélesebb társadalomnak, a közvéleménynek?
Így van, ez egy 3 éves projekt, ami idén indult el, és az egyik fővállalásunk az, hogy reméljük használható eredményeket fogunk tudni megosztani a szakpolitikusokkal, és ajánlásokat tenni, mind a pénzügyi rendszernek a szabályozásához, hogy mit tekintünk fenntartható tőkének, hogy ítéljék meg a természet alapú megoldásokat, ezek fenntartható beruházásoknak kell, hogy minősüljenek, de hogy milyen technikai standardok mentén lehet egy naperőműves projektet annak minősíteni, amit a Bioszolár projektben kidolgozunk. Remélem ez válik hasznára, és így fog hasznosulni a kutatási eredmény mind a szakma számára, a befektetők számára, illetve a szakpolitika részére is.
Hogy látja így 3 évvel, vagy 2,5 évvel a projekt vége előtt, mennyire könnyű meggyőzni akár a döntéshozókat, akár a befektetőket, hogy 20-30 év távlatában is érdemes gondolkodni egy-egy területről, és nem csak az abban a pillanatban felelhető legnagyobb hasznot kihozni egy földből, illetve hát az energiatermelésből?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye pontosan ez lenne a feladatunk, szerintem ez hiányzik a közgazdaságtani értékelésekből, vagy a közgazdaságtani modelleknél, hogy kimutassuk, hogy ez a pozitív hatás, ami egy externália, tehát nem feltétlenül jelenik meg az azonnali nyereségben, ez mégis miért lehet fontos a befektető részére, vagy a szélesebb társadalom részére. Ugye kétféle hatásról beszélhetünk. Egyrészt az, ami közvetlenül lecsapódik magánál a tulajdonosnál, vagy a befektetőnél, mint többletkockázat. Tehát gondoljunk bele például, hogyha nem állítjuk helyre azt az ökoszisztémát, ami azért felel, hogy a talaj minőséget javítsa, vagy a vizet megtartsa, akkor mégis egy működési kockázatról beszélünk, és ennek a feladatnak a pótlása az komoly beruházásokat fog maga mögött vonni. A másik kimenetel pedig az, amikor káros hatás az nem annál jelenik meg, aki okozza ezt. Tehát nem a projekt fogja elszenvedni a deporzók számának a drasztikus csökkentését, hanem a szomszédos mezőgazdasági területek. Tehát itt lehet szerepe például olyan innovatív pénzügyi megoldásoknak, mint a biodiverzitás kreditek, ahol kereskedhetővé teszik azokat a hasznosságokat, vagy azt a hasznot, amit egyébként nyújt egy ilyen típusú projekt.
Naffa Helenát, a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartható pénzügyek kutatóközpont vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az elmúlt napokban újra oroszországi olajfinomítók ellen hajtott végre dróntámadásokat az ukrán hadsereg. Az ilyen csapások rendszeresek az utóbbi időben, ez pedig már az orosz olajexporton is látszik. Hívja fel a figyelmet Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársa. Szerinte a további veszteségek mértéke attól függ, hogy Oroszország mennyire tud alkalmazkodni a hasonló támadásokhoz. Varga Mónika interjúja.
Azt lehet látni, hogy augusztusban már csökkent a orosz olaj és olajtermék export egészen jelentősen, júliushoz képest 7%-ot, a nem teljes egészében volumencsökkenés, tehát itt az árak is változtak, illetve hát ugye a diszkontok is változtak, de hát ennek egy része volumen. Tehát hogy azt lehet mondani, hogy bombázzák a finomítókat, azt lehet mondani, hogy nem csak a finomítókat bombázzák, hanem a logisztikát is, ez legalább ennyire fontos, és ennek bizonyos eredményei láthatóak. Tehát van üzemanyaghiány bizonyos orosz régiókban, és azt is lehet látni, hogy az exportképességük is csökken az oroszoknak.
Azt mondja, hogy már van üzemanyaghiány a hadsereg ellátásában is, okoz ez gondot, vagy inkább a polgári életben?
Három dolgot csinálnak az ukránok. Az egyik a finomítók bombázása. Ez önmagában különben benzinhiányt tud okozni, főleg Oroszországon belül, vagy lokális benzinhiányt tud okozni, hogyha az adott finomító ellátási körzetében nem tud előállítani kellő mennyiségű benzin. A másik dolog, amit csinálnak, hogy a logisztikai infrastruktúrát bombázzák szerte Oroszországban, itt ugye az export az egy kiemelt cél, de nem csak. És a harmadik dolog, és ilyen taktikai szint, hogy a frontra érkező, vagy mondjuk, hogy a frontot ellátó depókat, vasúti szerelvényeket rendszeresen bombázzák. Ez a három zajlik. Ez a harmadik elem, azt lehet mondani, hogy erre vonatkozik a kérdése. Valószínűleg ez valamennyire érvényes, de erre vonatkozó adatom nincs. Az első kettő, ugye teljes orosz exportbevételt, illetve ellátási helyzetet, az általános ellátási helyzetet érinti. itt már azt mondom, hogy láthatóak a tünetek.
De ezek fájó problémák, vagy még kezelhető gondok, tehát akár a hadsereg finanszírozása, akár a költségvetés helyzetétől mennyire billen meg?
Összességében ugye van egy ilyen 150 és 200 milliárd dollár körüli olaj és olajtermék, illetve földgázexport is, sőt még fölé is tudnak menni. Ebben mondjuk amit látunk, de hát még nagyon a kezdetén vagyunk ennek a dolognak, hogy ez a 7%-os csökkenés, ez jelentene egy ilyen 15 milliárd dolláros veszteséget. Tehát hogy ezek a, de hát ugye nem vagyunk a végén. A nagy kérdés az, hogy az oroszok mennyire tudnak adaptálódni ezekhez a drón támadásokhoz. Nyilván katonailag is tudnak rá reagálni, el tudom képzelni, hogy bizonyos drónokat el tudnak hárítani, vagy bizonyos objektumokat meg tudnak védeni, valamennyire úgy át tudják építeni ezt a rendszert, illetve át tudják, vasúton hihetetlen nagy rugalmasságuk van. Ugye az orosz vasút az 200 millió tonna fölötti mennyiségben szállít olajat, ez mondjuk 4-5-6 darab barátságvezetéknyi mennyiség, és ezeket Kínába szállítják vasúton. Tehát, hogyha ezekből átirányítanak valamit Európába, akkor nagyon sok mindent meg tudnak oldani. Ettől függetlenül veszteséget fog jelenteni, csak ennek a veszteségnek a mértékét igazából az orosz adaptáció fogja megmutatni, hogy ez sok, kevés, közepes. Hát annyit mindenképpen elértek az ukránok szerintem, hogy egyrészt a lakossági jelentős része valamilyen olyan új jelenséggel találkozott, ami eddig nem volt. Mindenképpen szerintem fejtörést okoz az oroszoknak a tekintetben, hogy egy sokkal szélesebb körben kell megvédeni az infrastruktúrájukat, és egy fájó pontra tapintottak rá. Tehát inkább az a kérdés, hogy miért nem csinálták ezt eddig az ukránok, és én úgy gondolom, hogy erre mondjuk nem volt amerikai jóváhagyás, erre tudok gondolni, mert semmilyen más okát ennek nem látom, hogy ezt miért nem folytatták az elmúlt 3 évben.
Deák Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!